Pál apostol írja, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít, elsősorban zsidót, de görögöt is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 227-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 227-es énekünket keressük ki, annak a legelső versét fennállva énekeljük. Az orgonánkkal ez volt a héten, hogy magától szól néhány hangja néha. 227-es dicséret első verse, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya. Foglaljuk el helyünket, testvérek! A megkezdett dicséretnek, a 227-es dicséretnek énekeljük tovább a második és a harmadik verseit. Tehát megkezdett énekünknek, a 227-esnek második és harmadik verseit énekeljük. Csodálkozván nézi elménk atyádnak nagy szerelmét. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk a sorozatunkat Pál apostol életéről. az apostoli gyűléshez értünk a múlt vasárnap. Az élőisten igéjét most is ebből a történetből olvasom. Apostolok cselekedetei, 15. fejezet, most pedig a 4. verstől fogom a 21-es versig olvasni az igét. Hallgassuk figyelmesen. Tehát a megnevezett igehely az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, annak a 15-ös fejezete, és a 4. verstől olvasom a 21-es versig. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az apostolok és a vének örömmel fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki az Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Isten pedig, aki a szíveket ismeri, bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztított a szívüket. Most tehát miért kísértitek az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Sőt, inkább hisszük, hogy mi is éppen úgy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, mint azok. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk az Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és azt mondta: Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott az Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradék az Urat, és mindazok a pogányok, akiket magamhoz hívok. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtértek az Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványokhoz, a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, és a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, annak helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk! Bárcsak, Urunk Istenünk, a mi szemeink is annyira megnyílnának, mint az énekírónak a szemei, hogy mindegyikünk egyen-egyenként lelke és szíve teljességével tudna csodálkozva gyönyörködni a mennyei Atya hatalmas szeretéteiben. Hiszen te egyszülött fiadat küldted el erre a világra. Mindenedet odaadtad, a legdrágábbadat, hogy nekünk örök életünk legyen. Urunk, az emberi értelem fel sem fogja ezt a hatalmas áldozatot, a szeretetnek ekkora voltát, csak szemléljük, csak hitáltal érthetjük meg, de még a hitünk is oly kevés ahhoz, hogy ennek a szeretetnek végtelenségét, határok nélkül való voltát egészen megismerje. Mégis téged kérünk, Urunk, hogy járjon át bennünket a te evangéliumod, add, hogy a szívünket ragadja meg a Krisztus irántunk való szeretete, az értünk hozott áldozata, és tudjon a mi szívünk Jézushoz menni, Jézus Krisztushoz odafordulni, bűnbánattal hozzá kiáltani, és hadd tudjuk mindannyian a mi szívünket te neked adni. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy az életünk is azzá legyen, ne csak ez az óra. Áld meg, Urunk, a mi szívünket, hogy a te igédet befogadjuk, magunkba zárjuk, és ott legyen az szívünk mélyén. Könyörülj a gyülekezet betegjein, szenvedőin, szomorkodókért, gyászoló szívűekért. Imádkozunk mindazokért, akik mélységben vannak, azokért, Urunk, akik nyomorúságokon mennek keresztül. Ismered az ő életüknek a dolgait, a fájdalmakat, a terheket. Hajolj le hozzájuk mennyei megoldásoddal, szabadításoddal. Hadd dicsérjen téged minden szív segítségedért, hűségedért, oltalmadért. Bennünket pedig támogass igéddel, vezess az örök élet útján, Urunk. Jöjj, hozzád kiáltunk, a te szent lelkedet add nékünk, hogy egészen világosan lássuk szavadat. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához, mégpedig a 397-es énekünknek a harmadik versét énekeljük most. 397-es énekünknek a harmadik versét, amely így kezdődik. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor, csuda szerelem.
Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor, csuda szerelem. Fölik a jót, a kárhozott világért, oda fenn. Légy öröm gondol, békek öpen, békes a szabadító, ne közelhetett.
Bizonyságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, a római levélnek az első fejezetéből a 14. és a 15. verset olvasom. Tehát az igehely római levél, annak a legelső fejezete. Két verset olvasok, a 14-es és a 15-ös verseket. Pál apostol írta. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak is adósa vagyok. Ezért igyekszem olyan szenvedélyesen arra, hogy nektek is, akik Rómában vagytok, hirdessem az evangéliumot. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Heisenbergnek, a nagy atomtudósnak és fizikusnak, aki egyébként egy komoly hívő ember volt, volt egy remek hasonlata erről a világról. Azt mondta, hogy ez a világ, ez hasonlítható egy hatalmas, de nagyon-nagyon gyönyörű óceán járó hajóhoz, amely szeli az óceánt, csak éppen nincsen rajta iránytű, mert az elromlott. Az óceán járón, azt mondja Heisenberg, minden remekül néz ki. Csodálatos ételeket szolgálnak fel, minden szekciója egyelőre nagyon jól működik. Rengeteg ember, aki ezen az óceán járón halad, boldog, örömmel végzi az ő teendőit, de nem tudják, hogy igazából elromlott az iránytű. Úgyhogy a hajó ugyan halad gyönyörűen az óceánon, de soha nem lehet tudni, hogy éppen minek fog neki menni, elsüllyeszti-e gyorsan egy jéghegy, neki megy egy zátonynak, egy sziklatömnek, és azt mondja Heisenberg, hogy rengeteg ember ugyanígy él ezen a világon, hogy sodorják a saját vágyai, gondolatai, a saját szívének az útján jár, kiszolgáltatva a szívünk szenvedélyeinek, vágyainak, a mi akaratunknak, és soha nem tudja az ilyen ember, hogy valójában merre megy. Jézusnak van egy különös mondata a János evangéliumában, ott azt mondja, hogy én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Ezt Jézus tudta. Tudjátok, ma nagyon sok olyan ember él ezen a világon, aki soha nem kérdezi meg a földi életében, hogy én honnan jövök. És nem kérdezi meg magától, hogy én merre is tartok. Rengeteg ember él így. A vágyainak, a szíve gondolatainak az útját járja, nem tudja, hogy merről jött, nem tudja, hová megy, és hogy a katasztrófa bekövetkeztet, az ítélet utalérheti, erről sincsen fogalma. A keresztjének, mondja Heisenberg, ebben a világban azok, akik megtalálták a helyes iránytűt. Ők tudják, hogy merre kéne menni. És a kereszténységnek a legnagyobb feladata, hogy itt a céltalan, célt vesztett és irányt vesztett emberiségnek irányt mutasson, megismertesse Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság és az élet. Testvérek, hogyha a kereszténység elfelejti ezt a feladatát, ha mi elfelejtjük azt, hogy mi ezért vagyunk, te ezért létezel, hogy a környezetednek beszélj Jézusról, és ennek a világnak, amely tényleg egy ilyen iránytű nélküli óceánjáróhoz hasonlítható, ennek a világnak megmutasd a helyes irányt, ha erről elfeledkezel te, én és a kereszténység, akkor nagyon nagy baj van a mi kereszténységünkkel. Aprócska, kicsiny kép az egyház történelemből, sajnos sok ilyen képet lehetne mondani. 1453-ban, amikor az iszlám hadseregek Bizáncot ostromolták, az volt a csata tétje, hogy kié lesz Európa az iszláméval, a kereszténységé. Bent a városban egy zsinat ülésezett. Tudjátok, hogy miről folyt a vita? Amíg ostromolták Bizáncot? Arról folyt a vita, hogy milyen színű volt Szűz Mária szeme. A keresztény zsinaton. Hát nagyon lényeges. Testvérek, ha a kereszténység elfelejti, hogy mi a mi küldetésünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hordozzuk, továbbadjuk, akkor nagyon nagy baj van velünk. Ide értünk az első apostoli gyűléshez, ez volt talán az első zsinat a kereszténységben, amikor ugye egy tévtanítás üti fel a fejét, a farizeusok pártjából való hívők úgy gondolkodnak, hogy hát nem csak kereszténynek kell lennie a megtért görögöknek, hanem zsidóvá is. Föl kell venni a zsidóság testi jegyét, körülmetéket, és meg kell tartani a mózesi törvényeket. Csak így lehet hinni, csak így szabad Krisztust követni. És az egész törvényt rá akarják erőltetni minden népből való hívőre. Hát összegyűlnek az apostolok, és ezt tárgyalják meg. A múltkor már elkezdtünk ebből a történettel foglalkozni. Láttuk ott, hogy felszólal először a vita után Péter, majd Pál és Barnabás is elmondják az ő hitbeli tapasztalataikat, Isten csodálatos munkáját a pogányok között. Legvégül Jakab apostol a nagy oszlop emelkedik szólása, Ámos prófétát idézi, és mondja el, hogy mennyire egyeznek a próféták szavai avval, hogy Isten népet szerez a pogányok közül. Úgyhogy arra a konszenzusra jutnak, hogy nem szabad megterhelni a zsidó törvényekkel a nem zsidókból lett keresztényeket, hanem ő kövessék úgy az Istent, ahogy nekik az Isten vezetést ad erre. Hát ez a történet, és nézzük ma is a tanulságokat, mi az, amit ez a történet tanít nekünk a mai vasárnapon. Az első ilyen tanulságunk, testvérek, hogy többnyire, amikor a hívők között van vita, amikor két hívő ember nem ért egyet, itt ugye az egész hívőknek a vitatkozásán burult ki minden, mindig abból fakad, hogy van szűkkeblű, törvényeskedő, makacs hívő, talán közöttünk is, meg sajnos minden időben, minden gyülekezetben, minden közösségben, aki úgy képzeli el, hogy csak úgy lehet hinni, ahogy ő hisz, csak úgy lehet kegyes dolgokat véghez vinni, egyháztagságban, Krisztus követésben, vallásosságban, ahogy ők. Aki egy picit is másképp gondolja, vagy csinálja, azt kirekesztik, kizárják, egészen az üdvösségből akarják kirekeszteni őket. Nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy bizony nem biztos, hogy Isten másokat ugyanúgy vezet, mint bennünket. Nem biztos, hogy helyes a mi magatartásunk, hogyha konok, makacsággal rakaszkodunk olyan dolgokhoz, amelyeket mi igaznak vélünk. Minden összeütközésnek, de hát ez a kiinduló pontja, hogy egyesek azt hiszik, hogy csak nekik lehet igazuk. Aztán láthatjuk Péternek, Pálnak, Barnabásnak és Jakabnak a felszólalását. Csodálatos felszólalások lehettek, hogy egy ilyen vitába belefulladó gyűlésen békességes megoldás születik. Ezek a felszólalások megmutatták ezeknek a hívőknek, hogy Isten másokat másképp is tud vezetni. Isten országában nem sablonok vannak. Pál apostolnak máshogy jelentette ki magát Isten, Péter apostolnak is máshogy jelentette ki, mégis mind a ketten Isten gyermekei és Krisztus szolgái lettek. Ugyanígy lehetne sorolni, hogy a Szerecseny komornyikot, akit Fülöp evangélista evangélizált, hogyan vezetett Isten Jézus Krisztus evangéliumára. Ő, aki egy etióp volt, Ő, akinek semmi köze nem volt a zsidósághoz, csak vett egy Ézsaiás tekercset, a jeruzsálemi templomban azt olvasgatta, és Isten elvezeti őt a Jézusban való hitre. Nagyon-nagyon fontos felismerés ez a farizeusi hívőktől, hogy Isten rengeteg úton, módon vezetheti az ő népét és az ő gyermekeit. Nem mindenkit ugyanúgy vezet, ahogy őket. Isten másokat máshogy tanít, máshogy vezet, de ugyanúgy befogadja a maga kegyelmébe őket. Ez a felismerés oszlatta el a farizeusokból lett hívőket a maguk nyakasságából, a maguk kemény szívűségéből, és megbékéltek avval, hogy tényleg a görögöknek nem kell zsidóvá lenniük, nem kell a másik népeknek körülmetélkedni, és a mózesi törvényt megtartani. Testvérek, nagyon fontos, hogy mi is megtanuljuk, hogy nem lehetünk nyakasok. Nem lehetünk, pláne a Biblia dolgaiban szűkkeblűek. Engedjük, hogy Isten az ő igéjén keresztül tanítson, vezessen, tovább tanítson bennünket, egyre mélyebbre és mélyebbre. El szoktam mondani néha, amikor felnőtt katehézis van, hogy mi reformátusok büszkélkedhetünk valamivel, ami a többi felekezetnek a hitvallásában nincsen benn. Egyetlen egy hitvallásban, a mi második helvét hitvallásunk van, amit a református egyház ugye hitvallásának tart, van benne az előszavában az, hogyha bárki Isten igéjéből bennünket másra vezet, tehát nem az, ami le van írva, hanem más tanításra tud vezetni, de Isten igéjéből készséggel hajlandóak vagyunk engedni. Micsoda nemes és micsoda alázatos lélek, Bullinger Henrik írta ugye a második helvét hitvallást, nekünk reformátusoknak ez úgy megtetszett, hogy református őseink azt mondták, hogy mi is ezt hisszük, ez lesz az egyik hivatalos hitvallásunk. Bullinger Henrik ezt beleírta. Most ezt így látom. Gyakorlatilag ezt jelenti a hitvallás eleje. Megírom a hitemet, én mit vallok, mit, hogyan értek a Szentírásból, de valaki jobbra vezet. Másra vezet, Isten igéből meggyőz engem, hogy én nem jól látok, készséggel hajlandó vagyok engedni. Megvan-e bennünk ez az alázat? A reformátorokban megvolt, a hitvallásunk íróiban megvolt. Ha bennünket Isten igéből másra tanítanak, és meggyőznek, hogy mi láttuk rosszul, de a Biblia szerint úgy van, akkor vagyunk-e olyan alázatosak, hogy hajlandóak vagyunk engedni? Mi volt az, ami egyesítette ezt a két csoportot, ugye a farizeusokból lett hívők csoportját, akik kardoskodtak a körülmetélkedés mellett, és a többi apostolt? Testvérek, csak Isten igéje. Nagyon nagy dolog, mi így nem is tudjuk magyarok ezt elképzelni, hogy abban a korban mekkora dolog volt egy farizeus származású zsidónak az ő részéről kezet nyújtani egy görög ember felé, és azt mondani neki, hogy te is testvér vagy. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Isten szent lelkének egy fantasztikus csodája, hogy ez a gyűlés nem szakadásba torkollott, hanem egység maradt, konszenzusra jutottak, és ezek a nyakas, zsidó származású, farizeusi csoportból levő hívő emberek kezet adtak a görögöknek, hogy ti is testvérek vagytok a Jézus Krisztusban. Hát ezt az egységet egyedül az Isten igéje tudta összehozni. Nincs más alap, amin a kereszténység valódi egységet tudna kovácsolni. Nagyon divatos ökumenizmust emlegetni, de amíg sok felekezet ragaszkodik a saját maga útjához, addig úgysem lesz igazi ökumenizmus. Szolgálatunk együtt, tarthatunk Isten tiszteleteket, de az igazi egységet, az Isten igéjének közös szeretete, tisztelete, az Isten igéjének közös megvallása hozhat. Ma a világon 33 ezer magát kereszténynek valló felekezet van. 33 ezer. Az igazi egységet Isten igéje tudja megadni. Ezek a farizeusi hívők úgy voltak, hogy Isten igéjét hallották Pétertől, Páléktól, Jakabtól, és az ige meggyőzte őket, hogy Isten a görögöket is befogadta az üdvösségbe. Akkor nem kell mindenféle feltételt szabni meg, szabályokat, törvényeket rájuk terhelni. Isten így döntött, befogadta, egyezik ez az írással, és feladták az érvelésüket. Egyből egység volt. Van-e ránk Isten igének ilyen szava, hatalma, hogy bennünket is meg tud-e győzni, ha mi vagyunk nyakasok? A Biblia tanulmányozásának egyébként van három áldása, és ebben a történetben ez is benne van. Tehát három nagy áldása van a Biblia tanulmányozásának. Az első ilyen áldás, hogy az ige ismeret vezet helyes útra. Isten igéjének az ismerete minden életet, aki ismeri a Bibliát és olvassa, tanulmányozza azt naponta, az élete helyzeteiben, nehézségeiben igazi, helyes ösvényre fogja vezetni. De aki nem ismeri a Bibliát, aki soha nem olvassa, ne gondolja azt, hogy ő majd az élete nehéz perceiben ripsz-ropsz megoldást talál, világosságot talál. Ezért szoktam nektek nagyon sokszor mondani, hogy olvassátok a Bibliátokat. Amikor konfirmáció van, mindig elmondom a konfirmandusoknak, a gyülekezet ad nektek egy Bibliát. De azt nem azért adja, hogy az a dedikált Biblia ott legyen valahol a könyvespolc alján, és soha ne legyen a kezetekbe. Olvassátok. Olvassátok. Vajon te olvasod-e a konfirmációdra kapott Bibliádat? Olvasod-e azt naponta? Drága kincsed-e az? Egyszer egy hittanra járó kisfiúnak az egész osztályba azt a feladatot adta az irodalom tanárnéni, hogy írjatok fogalmazást a legkedvesebb kincsetekről. Hazament a kisfiú, mondta, hogy ez a feladat, úgyhogy most elvonul a szobájába, megírja a fogalmazást. Keresztény szülők elkezdte gondolkodni, húha, mit fog most írni a mi kisfiunk? Kíváncsiak voltak, hogy most kiderül, hogy a kisfiúnak mi a fontos. Aztán, amikor elkészült a fogalmazással, akkor vitte ki büszkén, hogy nézzétek meg. Az volt az első mondat, az én legkedvesebb kincsem a Bibliám. Megnyugodott a két szüle. Testvére, ha veled iratnák meg ezt a fogalmazást, és nem tudnád ezt a történetet a kisfiúról, te miről írtál volna? Mi a te legkedvesebb kincsed? A mi református népünknek a Biblia mindig olyan nagy kincs volt, és ma már szerintem szégyelhettük magunkat a református eleink előtt, mert ma már nem olyan olvasott a Biblia, mint régen volt. Az első drága áldása a Biblia olvasásának, tanulmányozásának, hogy az igeismeret jó irányba vezeti az életet. Jakab apostol csodálatosan idézi az igét. És Ámos prófétának a szavai helyre tesznek mindenkit. Meg van írva, mondja, és idézi a Bibliát. Ismerjük-e az igét? Átéltük-e már azt, hogy Isten vezet bennünket a Biblia ismeret által? Tanácsol, biztossá teszi a te lépteidet. A második áldása, hogy a Biblia megszabadít bennünket nagyon-nagyon súlyos téveszméktől, hamis gondolatoktól. El se hiszitek, hogy mennyi ilyen téveszmé és mennyi hamis gondolat forog közkézen, közszájon a szíveinkben. Olyanok, amelyek több száz év óta beleívódtak a mi zsigereinkbe, és nem úgy vannak, és nem úgy vannak. Itt ebben a történetben is kiderül meg hát a Biblia sok történetéből, hogy a zsidó népben az ószövetségi idők alatt lett egy olyan nemzeti gőg, sajnos, szeretni kell a zsidókat, hadd hangsúlyozom, és ezt tanítja a Biblia, hogy szeressétek a zsidókat, de ezt sajnos el kell mondani, hogy lett egy olyan nemzeti gőg bennük, és úgy gondolták, hogy üdvösségben csak a zsidóknak van helye, a többi népnek nincsen. Ez évszázadok óta beleívódott a zsidóságnak a zsigereibe, és így gondolkodott rengeteg ember. Ha végigolvassátok az apostolok cselekedeteit, akárcsak amiről Péter apostol mondja, hogy hát az ő szájából hallatták először ugye a pogányok az igét, Kornélius százados megtérése, apostolok cselekedetei 10. fejezet, otthon el lehet olvasni. Mennyit kell győzködnie Istennek, ugye a látomással, kelt fel Péter ördés egyél, ugye a tisztátalan állatok jöttek a lepedőbe a látomásban, hogy egyél belőle, és Péter nem, tisztátalan nem. Isten meggyőzi először Pétert, miután elküldi Kornélius házába, hogy amit az Isten megtisztított, ne mond tisztátalannak. Ez beleívódott a zsidóságnak a zsigereibe is. És testvérek, az Isten igének a tanulmányozása oszlatja el az apostoli gyűlése minden zsidóból ezt az évszázadok óta beléjük ivódott téveszmét. Isten országában nem csak a zsidóknak van hely, hanem másoknak is. De nem kell ám elmenni a zsidókig. Hadd mondjak nektek közöttünk levő téveszméket, amik benne vannak az emberekben. Nem olyan régen, talán egy 2 éve volt egy olyan keresztelés, a Tósoki templomba kereszteltem család kicsiny sarját, és kijöttünk a templomból az alkalom után, és hallom, a 2 beszálló nagypapa az autójukba szállt be, ott voltak tőlem egy talán 10 méterre, hallottam, miről beszélnek. Na most már nem pogány az unoka. Másik ráborint, persze már nem pogány, beszállnak az autóba. Hát kedvem lett volna egyet sírni, hogy hát semmit nem értenek az egészből. Ugye, mert belénk ivódott a zsigereinkbe évszázadok óta nekünk magyaroknak is, meg szerintem rengeteg népnek, az a téveszme, hogy a keresztelés előtt valaki pogány, a kereszteléstől meg keresztény. Nem attól vagyunk keresztények, hogy meg vagyunk keresztelve. És nem attól vagyunk pogányok, hogy nem vagyunk megkeresztelve. A pogányság az a velünk született bűn, istentelenség. Lehetünk olyan remek pogányok, megkeresztelve is, konfirmálva is, templomba járva is, ha az Isten igéje nem vert a mi szívünkben gyökeret, ha a hitünket nem éljük meg, akkor pogányok vagyunk, megkeresztelve, megkonfirmálva, Isten tiszteletre járva is. Testvérek, rengeteg ilyen téveszme van az emberekben. És bennénk van ivódva. Hát a Biblia szava tudja ezeket a tév eszméket kimosni bennünket, helyre tenni minket. Olvassátok, tanulmányozzátok a Bibliát. Hadd végezze bennünk az ige a munkáját. El a tév eszmékkel, el az évszázados ostobaságokkal, babonaságokkal. Csak a Krisztus tiszta igéje tanítása az, amely bennünket fölemelhet, megtisztíthat, helyes véleményre vezethet el. Ahogy meg kellett látni a zsidóknak azon az apostoli gyűlésen, hogy hát az, amit ők meg az apáiktól, meg a nagyapáiktól tanultak, az nem is úgy van. Nem csak a zsidóknak van helye az Isten országában, meg az üdvösségben, hanem a pogányoknak is Isten helyet készített. Nekünk is meg kell látni, hogy csak Krisztus, csak a hit, nem a szertartások. És rengeteg egyház van egyébként ma is ebben a 33 ezerben, amelyik azt hallja, hogy csak az ő tagjai fognak üdvözülni, a többiek nem. Micsoda szűkkeblűség. Semmivel nem vagyunk, ha szűkkeblűek vagyunk, különbek azoknál a farizeusi hívőknél, akik miatt az egész apostoli gyűlés megvolt. Csak az ige szabadíthat meg ezektől a nem helytálló gondolatoktól. És a Biblia tanulmányozásának a 3. drága áldása, hogy az igéből kapunk világosságot az Isten tervei felől, és az Isten gondolatai felől. Egy hívő ember nem úgy éli az életét, hogy csak él, mint bolond gomba a világban, hanem olvassa a Bibliát, rájön, hogy mi az Isten gondolata velem. Mi az élő Isten terve velem. Miért vagyok én itt a Földön? Hogyan kell éljek a munkahelyemen? A családomban. Milyen életmódot kell, hogy folytassak a legapróbb részletekig. Az Isten igéje felvilágosít bennünket az Isten terveiről. Amikor Jakab elkezdi tanítani a gyülekezetet, a jeruzsálemi gyűlés előtt, biztos sokak előtt, akkor esett le a tantusz, hát az Istennek terve az, hogy a pogányokat is beengedi az ő országába. Ugye az idézett ige azt mondja, hogy miután fölállítom Dávid leomlott sátorát, ugye ez Jézus eljövetelével eljött, azt mondja, a pogányoknak is szerzek üdvösséget. Akkor Istennek a terve nem csak a zsidó nép helyreállítása, Krisztushoz vezetése, hanem a pogányok hitre juttatása is. És ugyanúgy, ahogy Istennek a nagy üdvtervét megismerjük a Bibliából, Az egyéni bibliaolvasásban kijelentést tudunk kapni a mi egyéni életünkre vonatkozólag is. Velünk Istennek mik a gondolatai és mik a tervei. Tanulmányozzátok a Bibliátokat. Szeressétek azt. És sokszor mondom azoknak, akikkel beszélgetek, és kiderül, hogy ők úgy olvassák a Bibliát, mint a többi könyvet, hogy a legelején kezdik el. Na mondom, ezt a könyvet nem így kell. A Biblia az egyetlen könyv, amit nem az elejéről kell elkezdeni olvasni. Aki esetleg ma határozza el közületek, hogy na, otthon előveszem a Bibliámat, nehogy az első lapon nyissa ki. A Biblia egy különleges könyv. Nem az elejéről kell olvasni. Két nagy része van, az Ószövetség, meg az Új Szövetség. A Bibliát úgy kell elkezdeni, hogy először az Új Szövetséget tanulmányozom. Sokkal kisebb, mint az Ószövetség, hogyha megnézzük azt a különbséget, akkor azt fogjuk látni, hogy még az Új Szövetség, hát az én kis Bibliámban egy 1 centis rész, az Ószövetség megvan, vagy 5 centi vastag. Kell keresni az Új Szövetség elejét, Biblia vége felé, és azt kell olvasni, tanulmányozni. Amikor már az Új Szövetséget nagyon jól ismeritek, akkor menjetek át az Ószövetségre, sokkal érthetőbb lesz, sokkal világosabb lesz. De aki az első lapon elkezdi olvasni, az valószínűleg 5-6 lap után le fogja dobni, hogy hát ezt nem értem. Jól kell tudni tanulmányozni. És ha valamit nem értünk, akkor olvassuk tovább alázattal és imádkozva. Tudjátok, ha bementek egy festékboltba, akkor azt fogják mondani nektek, vagy ki is van írva itt az ajkai festékboltba is, hogy ami 20 000 szín közül választhat. Hát melyikünk szeme tud 20 000 színt megkülönböztetni? Hát szerintem senki. Én legalábbis nem tudok. Valószínűleg még 1000 színt sem tudunk megkülönböztetni. Nemhogy 20 000-et, olvasd a Bibliát. Lehet, hogy egy-egy árnyalatot, egy-egy pici dologot nem fogsz megérteni, de olvasod, és Isten majd világosságot gyújt benned. És egyre több mindent fogsz megérteni belőle. Testvérek, az az üdvösség, amit Krisztus hozott, az hatalmas üdvösség. És ez az, amiről Pálék beszélnek ezen a gyűlésen, hogy ez a lényeg. Nem az apróbb szabályok, hanem az az üdvösség, amit Krisztus hozott. Viski Feri bácsi úgy tanította, Erdély lelkipásztor már az Úrnál van, hogy ha egy vallásban nagy az üdvözült, akkor abban a vallásban kicsi az üdvösség. De minél kisebb az üdvözült, annál nagyobb az az üdvösség. Nagyon jól mondta. Nem mi vagyunk a nagyok. Nem mi vagyunk a nagyok ebben az üdvösségben, hanem az az üdvösség, amit Krisztus szerzett. Ő a nagy, ő maga az élet, ő maga az út, az igazság. Ő maga a világ világossága. És ennek a hatalmas üdvösségnek hatalmas ára is volt. És Jézus ezt az árat kifizette. És testvérek, ne csak a nagy pénteket lássátok, amikor arról van szó a Bibliában, hogy Krisztus fizetett értetek. Hanem gondoljatok bele abba, hogy Jézus Krisztusnak az földi életén az a 33 év, az annyi szenvedéssel volt tele, amit mi el sem tudunk képzelni. Az Ézsaiás 53-as proféciája úgy írja le Jézust, hogy ő volt a fájdalmak férfia, betegség ismerője. Megvetett volt, emberektől elhagyatott. Eltakartuk arcunkat előle. Ugye így írja le, hogy ő minden emberi nyomorúságot elhordozott. Ez azt jelenti, testvérek, hogy minden emberi betegségnek, kivetettségnek, elárultatásnak, minden apró és nagyobb bántásnak is, amit te vagy valaki ezen a világon kapott, annak a terhét Jézus a földi életében elhordozta. Nagy pénteken ugye a bűneink ítéletét veszi magára, de a földi életében, a teljes földi életében minden emberi nyomorúság, minden bántás, minden fájdalom összességét vette magára és hordozta el. Ez volt az ára a te üdvösségednek. Ez volt az ára a mi megváltásunknak. Ezt az árat ki kellett fizetni. Ha bemész egy bankba, és azt mondod, hogy végtörlesztenék valami adósságot, akkor megmondják neked, hogy az utolsó fillérig mennyit fizetsz. Nem mondhatod el, hogy de 5 forinttal kevesebben van, egyezzünk meg. Lehet, hogy csak 5 forint, de a bank azt fogja mondani, hogy nem egyezünk meg. Az utolsó centig ki kell fizetni. Hát Jézus Krisztus az utolsó vércsepéig kifizette a mi üdvösségünk árát. Nagyon nagy ez az üdvösség. Amikor Pál és Barnabás beszélnek ezen a gyűlésen, nézzétek meg, a Szentírás mindig úgy beszél, hogy elbeszélték, hogy mit tett Isten a pogányok között. Mennyi jelet, mennyi csodát tett, hogyan szerzett népet magának, mekkora kegyelmet gyakorolt Isten a pogányok között. Tudnélik, ezen a gyűlésen apróság volt, hogy most körülmetélkednek, vagy nem. A legnagyobb dolog, amiről lehetett beszélni, az az Istennek a mentő kegyelme és szeretete. Hogy az embert, az elveszett embert Isten Jézusért beemeli ingyen az üdvösségbe. Ennél jobb hírt ki tud mondani? Senki. Ennél jobb dolog tud-e veled történni valaha is a földi életben? Nem tud történni veled semmi jó. Jézus Krisztus evangélium a legcsodálatosabb üzenet. Felolvastam a Róma 1-ből ehhez az apostoli gyűléshez azt a különös igét, és most a végén térek rá, akkor Pál apostol azt mondja, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak is adósa vagyok. Ezért igyekszem olyan szenvedésen arra, hogy nektek is, akik Rómában vagytok, hirdessem az evangéliumot. Belegondoltunk már bibliolvasáskor, mit jelent ez a mondat? Azt mondja ez az apostol, aki egyébként be volt avatva éhezésbe és bőségbe egyaránt, görögöknek, barbároknak, bölcseknek, tudatlanoknak adósa vagyok. Adósa. Miért adós ez a Pál? Kinek tartozik? Nem pénzzel tartozik Pál. Olyan nagy ez az üdvösség, amit ő megismert. Ezt írja le a rómaiaknak. Adósa vagyok mindenkinek, aki még nem hallotta Krisztusról, hogy elmondjam és szenvedélyesen továbbadjam az evangéliumot. Mindenkinek, aki még nem hallott róla. Testvérek, amikor valaki elveszettből megtaláltatott lesz, amikor valakinek végre az élete Jézusé lesz, átéli ezt az adósságot, amit Pál. Elkezd fájni a szíve másokért, az elveszettekért, akik még nem hallottak Krisztusról, akik még nem léptek be hitáltal ebbe az üdvösségbe. Te vajon érzed-e a te adósságodat? Lesz egy nap, amikor Isten számon kéreti rajtad mindazokat, akiket rajtad keresztül akart megmenteni. És ha te nem érezted az adósságodat, és nem akartad szenvedélyesen, egyszerű szavakkal, de továbbadni Jézus evangéliumát, akkor ott azon az utolsó napon meg fogunk szégyenülni. Azt mondja Pál, adósa vagyok mindenkinek. Görögöknek, barbároknak, zsidóknak, bölcseknek, tudatlanoknak, adósa vagyok. Érezzük ezt az adósságot. Isten az ő hatalmas szeretetével megmentett. És ha téged megmentett, akkor ne legyél el a saját üdvösséged, hogy neked van, és akkor kész, a többieknek nincs. Mondd el azoknak, akiknek nincs. Hogy ők is a Krisztus üdvösségért megismerjék az igazságot. Egy történettel fejezem be. Egyszer egy presbitérium összeült, és azon tanakodtak, aztán nagy vita lett belőle, hogy templom festés, amely közelgett abban a gyülekezetben, hogy milyen színű legyen a templomnak a fala. Van, aki azt mondta, hogy fehér, de a presbitérium nagy része azt mondja, hogy most ne legyen fehér, hanem más, sárga, baracszín, mindenféle szín felmerült. Több mint fél órán át hevesen vitatkoztak, lelkész döbbenten hallgatta, aztán a végén megszólalt, hogy tudják, testvérek, fessük inkább feketére. Döbbencsend volt. Feketére. Feketére, mert ez a szín nagyon hülyen kiábrázolja, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. Ezen össze tudunk veszni, mondta a lelkész annak a presbitériumnak, hogy milyen színű legyen a templom fala, akkor nagyon szegény keresztények vagyunk. Testvérek, hogyha azt az adósságot érezzük, amiről Pál beszélt, hogy elmondani az elveszetteknek, hogy Jézus meghalt az ő bűneikért, és ő nekik is részük lehet az üdvösségbe, ha ezt az adósságot érezzük, és a szívünkben Isten mentő szeretete ég, akkor nem ülünk le egy zsinaton arról tanácskozni, hogy milyen szemeszíne van Szűz Máriának. Akkor nem fogunk egy zsinaton összeveszni, hogy milyen színű legyen a templomfal. Akkor nem fogunk apró szabályokon, vagy pár különbségeken, külsőségeken vitatkozni, hanem az Isten evangéliuma lesz a szívünkben. Mert az a legfontosabb, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát odaadta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldott legyen ezért az Isten. Amen. A 392-es ének első versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre. Krisztus egyházáról szól ez az ének, 392-es ének, és annak a legelső versét énekeljük. 392-es énekünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy megdicsőítetted nevedet azon az apostoli gyűlésen Jeruzsálemben, és oly sokszor, ahol hívők összejöttek a te ígéden, mint közös alapon állva, te mindig ott voltál és világosságot adtál. Bocsáss meg, Urunk, amikor a te egyházad egészen fölösleges dolgokon tudott az elmúlt 2000 évben vitázni, egészen apró különbségeken szakadások lettek. Nem neked szereztünk dicsőséget, csak az ördögnek örömet vele. De köszönjük, Urunk, hogy azoknak, akiknek a szívében ott van a te igéd ismerete, akiknek az életében jelen van a Biblia szava, azoknak az életében te adsz világosságot. Megadod, hogy megszabaduljanak évszázados téveszméktől, egészen biztossá teszed lépteiket, biztossá útjukat, mert a te szavad, mint igazi iránytű útmutatást ad nekik életük minden helyzetében. Köszönjük, hogy így támasztottál akkor ott világosságot, adtál útirányt, és köszönjük, hogy egységet hoztál zsidók között és görögök között. Egységet tudsz hozni ma is, minden nép között, hogyha annak a népnek a fiai, lányai benned hisznek, és a Biblia szava életük zsinormértéke. Add, hogy ezek közé tartozzunk. Add, hogy szeressük a Bibliánkat, olvassuk és tanulmányozzuk azt alázattal, hittel, hűségesen. Ajándékozz nekünk ebben örömet, világosságot, áld meg életünket kegyelmeddel, vezetéseddel. Hadd bízzuk rád a gyülekezetünket, kicsiket és nagyokat, szenvedőket és szomorkodókat, erőtleneket, ínségben levőket. Könyörülj a szegényeken, Urunk, viseld gondjukat. Könyörülj a nyomorúságban levőkön, a kórházban levőkön, a műtéteseken, Urunk. Cselekedd meg szabadító terveidet mi velünk, és a te gondolataid hadd valósuljanak meg a mi életünkben. Áldott légy Jézus Krisztusért, és az ő evangéliumáért. Add, hogy a szívünkbe is így legyen, hogy ez a legfontosabb hír, a Krisztus evangéliuma. Hadd égjen bennünk is a te mentő szereteted az elveszettek iránt. Hadd égjen bennünk Pál mondata, hogy mindenkinek adósa vagyok, hogy hirdessem neki az evangéliumot. Hadd érezzük ezt az adósságot, hogy a rólad való örömhírt továbbadni azoknak, akik még nem hallottak róla. Áldj meg mindannyiunkat élő hittel, a veled való közösség csodáival. Áldott légy, hogy szeretsz és meghallgattál. Amen. Csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr Jézus hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen. Záró énekünk a megkezdett 392-es éneknek a második, harmadik és negyedik versei. 392-es ének, amelyet megkezdtünk, annak a második, harmadik és negyedik versei. A második vers így kezdődik: kihívott minden népből egy lelki népet itt.